Mi pedig folytatjuk élőben napindító című műsorunkat, a két műsorvezető továbbra is.
Rubovszkiné Budó Mária.
És Lukovics Milán. És hát nem titok az, vagy hát ilyen kis műhely titok, ha titok, hogy azért ezekre a vasárnapi napindítós témáinkra te készülsz fel jobban. Úgyhogy skócai Szent Margitról milyen érdekességeket találtál még az elhangzottakon túl természetesen.
Hát nekem az engem nagyon megragadott, hogy skóciai Szent Margit ennyire imádságos volt, és hogy úgy tartották őt számon, hogy nagyon sokan a gyermekei közül is őtőle vették a hitüket. És hogy volt, hogy egy alkalommal az udvaroncok bevádolták Margitot Malcolm előtt, hogy hát valahogy csalja az urát, és hát Malcolm rettenetesen féltékeny volt, és elkezdte megfigyeltetni Margitot, amiből viszont az derült ki, hogy egy barlangba húzódott vissza magányosan, és ott imádkozott. És hát erre a szent helyre ment el mindig Margit, amikor hát azt hitték, hogy megcsalja Malcolmot. És hogy ezután, és szerintem erre Péter is utalt, erre a momentumra, hogy egyszerűen Malcolm egészen megalázkodott, és nagyon nagy tisztelettel nézett a feleségére, és hogy szinte együtt uralkodtak. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép ez a momentum.
Igen.
Meg hogy nekem az, hogy a skótok ezt a szép szövésű ruhájukat, vagy hát ezt amit kiltnek hívunk, de hogy a szövését pedig tartánnak mondják az angolok, ezt a szép színes skót szövésű ruhát, és hogy gyakorlatilag már ez visszavezethető egészen erre az időszakra, amikor Szent Margit uralkodott Malcolmmal, és hogy ő kivetten azt hisszük, mivel nem lehet kinyomozni azt, hogy ez a tartán szó honnan való, hogy talán a magyar tarka szóból jöhetett, mert hogy Margit nagyon szerette a színes anyagokat. Hát nekem ez nagyon tetszik, és bízom benne, hogy ez valóság, hogy a magyar tarka szó tovább él a skótoknál.
No, hát akkor menjünk is tovább, és a héten nem kisebb személyiséggel találkoztál te és a diákjaid, mint Ázbej Trisztánnal, aki a diákoknak tartott előadást arról, hogy a világban az üldözött keresztényekért mit is lehet tenni. Hát milyen benyomást tett ez a beszélgetés a gyerekekre, miről volt szó?
Hát ez nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy Ázbej Trisztán államtitkár ellátogatott a Ferences gimnáziumba, és ugye a végzősöknek beszélt, és mindig egy-egy filmjelentet játszottak be, amit megnéztünk együtt. És azokat fűzte egybe, és kommentálta Ázbej Trisztán. És hát megrázóak voltak ezek a filmjelentek, amerre ők járnak, meg amerre ők segítik a keresztényeket. És utána pedig kis mini interjúk készültek a diákoknak egy részével. És hát az nagyon meghatott engem, hogy többen azt fogalmazták meg utána, hogy ők nagyon büszkék rá, hogy ők magyarok lehetnek. És hogy ilyet csinál a magyar nemzet, hogy segíti sok pénzen is, de hogy nagyon értelmes módon is a üldözött keresztényeket. Azon kívül az is kicsit megható volt, hogy rögtön az előadás után, amikor minden ugye gyerekek így szabadon kérdezhettek, Ázbej Trisztántól, hogy többen kérdezték meg, hogy jó, de mi hogyan tudunk ebben részt venni? Hogy ha szeretnék a érettségi után jelentkezni, hogy támogassam az önök munkáját, én hova fordulhatok? Tehát, hogy olyan, ahogy egy fiatal így azonnal átállítja magát, hogy na jó, akkor én ezt akarom csinálni, hogy szinte ilyen szinten lelkesítette be a fiatalokat ez az előadás, illetve hát ilyen közös filmnézés.
Van erre valami mód? Mi volt a válasz?
Hát az volt a válasz rá, hogy ugye nagyon sok szervezettel vannak ők kapcsolatban, akik valóban keresnek önkénteseket egyébként, tehát csak a Máltai Szeretetszolgálattal mi is kapcsolatban vagyunk, hogy mit tudom, hogy teszit, teljesíthetnek a gyerekek. Tehát, hogy van ilyen apró lépésben itt-ott-amott erre lehetőség, és hát természetesen bátorította őket, de a leginkább azt mondta, hogy ha valamit akartok tenni, akkor ami nagyon fontos, hogy beszéljetek erről. Hogy beszéljetek arról, hogy meg kell segíteni a rászorulókat, és beszéltek arról, hogy Magyarország ezt teszi, és hogy ne hallgassatok erről, és hogyha azt halljátok, hogy a Magyarországról rosszakat mondanak, akkor mindig legyen a fejetekbe az, hogy ti tudtok valamit, amit mi nagyon szeretnénk tovább is adni, és vigyétek haza a hírét ennek.
És arról kiderült-e valami, hogy amikor mondjuk akár például, hát én arról hallottam, hogy ugye Irakban az iszlám állam dúlása után, akkor ottan Moszul városában hát az ilyen alapvető életfeltételek helyreállításában hogyan segítettek, vagy hát segítettünk, mondhatnám talán így is, hogy említette valamit arról, hogy létezik-e nemzetközi együttműködés, vagy hogy más országok is partnereke ebben, vagy hát tulajdonképpen ez akkor adtan a mi kezdeményezésünk, és hát kvázi a magánakciónk, erről kiderült-e valami?
Az kiderült, hogy nagyon sokféle országgal működnek együtt segélyek szállításában. Az, hogy az ő, amit kiderült, ugye ez a Hungary Helps, Magyarország segít program, ez nagyon sokszor túlmutat azon, hogy segélyt adjunk, és nagyon sokszor valami olyan szervezésről van szó, amikor ott helyben iskolaalapítás, nővérképzés, fantasztikus, hogy Afrikában mennyi nővért képeznek abban az intézményben, amit ők hoznak létre. Tehát, hogy abban szerintem egyedi a magyar kezdeményezés, de ahol lehet, ott nagyon sok mindenkivel együttműködnek. Konkrétan ez a legenda, amit egyébként én az osztályomnak is elmondtam, hogy gyakorlatilag ez a moszuli segítségnyújtás, ez majdnem, hogy abban végződött, hogy amikor a pápa ott megáldott valamilyen szent helyet, vagy templomot, akkor egyszerűen...
Felfigyelt erre?
Felfigyelt a magyarokra. És hogy... Elég hamarosan azt jelentette be a pápa, ugye Ferenc pápa csinált ilyen hirtelen interjút adok dolgokat, és akkor egyszerűen bemondta, hogy most meg fogja látogatni Magyarországot. Igaziból én erről őt megkérdeztem egy kis interjúban, mert ez nem derült ki az előadás során, és hát...
Akkor ezt hallgassuk is
meg. Egy rövid interjú fog következni, amiben erről is beszél az Bej Trisztán. Mária Rádió vasárnapi napindító című műsorának hallgatói nevében köszöntöm Azbej Trisztán államtitkár urat, és itt a Ferences gimnáziumban találkoztunk. Miért egy iskola? Miért jött el a fiatalokhoz? Mit gondol? Mi az üzenete ennek?
Ezt is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon fontos a keresztény üldözésnek a tényéről, de még inkább az üldözött keresztényeknek a hitbéli tanúságtételéről beszélni a fiataloknak. Sose értettem egyet azzal a nézettel, miszerint fiatalokat nem érdekli így a hitvédelemnek a kérdései, a világnak az ügyei. Azt tapasztaltam, hogy sokkal inkább érdeklődőek, nyitottak, és friss, befogadó gondolkodásúak a világ dolgaival kapcsolatban, mint sokszor a felnőttek. Valahogy a gondviselés azt adta, hogy pont a magyarság az, akikben egy ilyen segítő szándék, meg egy nyitottság és egy érzékenység adatot, illetve nyílt meg az világűrzött keresztényeinek az irányába. Elkezdtük a Hungary Helps missziót 8 éve, de én azt gondolom, hogy egy felnövekvő generáció, hogyha elköteleződik emellett az ügy mellett, akkor igaz lehet az, ami most még részben csak egy vágyunk, hogy ez a segélyprogram az üldözött keresztények irányába egy nemzeti küldetésünk, és maradandóan nemzeti küldetésé válik.
Akkor a gyerekekkel készültünk arra, hogy mi fog történni ezen a beszélgetésen, vagy kivel fogunk találkozni, akkor egy legendát meséltem nekik, és megígértem, hogy megkérdezem, hogy igaz-e. Igaz-e az, hogy valamikor Irakban önök jártak, és a pápa gyakorlatilag ott fedezte föl, hogy a magyarok ilyen jó fejek, úgymond, hogy segítették az iskolát, és így úgy hallani lehetett a Magyarország nevet a pápa számára is, hogy egyszer aztán azért szánta rá magát ugye, Ferenc pápa, hogy eljöjjön hozzánk, mert hogy azért a Hungary Helps-en keresztül valahogy Magyarország feltűnt neki. Igaz ez a legenda?
2021-ben a néhai szentatya Ferenc pápa egy nagyon bátor döntéssel egy történelmi látogatást tett Irakban. Abba az Irakba látogatott el, ahol több felekezet, meg különböző vallású emberek élnek. A kereszténység már 2000 éve ott él, de kisebbségben. Nagyon fontos volt ez a megerősítő látogatás, ami a béke üzenetét is hordozta azokhoz a keresztényekhez, akik néhány évvel azelőtt az iszlám államnak a gyilkos terrorját és pusztítását szenvedték el. Magyarország a ninivei fennsíkon az üldözött keresztényeknek első kormányzatként, államként vitt segítséget, és megható gesztus volt, hogy a Mosszul környéki ninivei keresztény vezetők úgy gondolták, hogy a magyar állam egy képviselőjének, jelesül engem, hívtak meg erre az alkalomra, ott kell lennie a pápa látogatáskor. És sose felejtem el a találkozást Ferenc pápával, egy vallásközi békével kapcsolatos ima alkalom volt. Mosszulnak a keresztény negyedének a főterén, az a neve, hogy templomok tere, mert itt a kora középkortól keresztény templomok álltak, viszont amikor megérkezett a Szentatya, körbenézett, látta, hogy a teret három valamikori templomnak a romjai övezik. Láttam a fájdalmat és a komorságot az arcán, és a keresztényeknek, a helyi keresztényeknek a hálás hozzáállását jelzi, hogy ragaszkodtak hozzá, hogy az ima alkalom után én is válthassak pár szót a Szentatyával. Én készültem egy kisebb bemutatással, elmondtam, hogy honnan érkeztem, és a tevékenységünket el akartam mondani, de ekkor a mószuli szír katolikus püspök közövágott a szavamba, és elmondta a leegyszerűsítve, hogy a Szentatya, hogyha nem jönnek a magyarok a segítségünkre, akkor már nem lenne keresztény a ninivei fensíkon. Szóval, és ezután Ferenc pápa megáldotta a programunkat, illetve a missziónkat, és fél nap telt el, amikor Irakból eltávozóban megtartotta a záró sajtótájékoztatóját, és elmondta, hogy el fog látogatni Magyarországra. Úgy fogalmazott, hogy el kell mennem Magyarországra, és valóban teljesítette ezt az ígéretét. Az Eukarisztikus Világkongresszuson ő celebrálta a záróvisét.
Köszönjük, mert ezzel az osztályon még hetedikesként ott voltunk az Eukarisztikus Kongresszuson, és ha jól tudom, 14. Leópápa ismét megáldotta a programot, egy friss hír volt, nem olyan jó.
Egy héttel ezelőtt találkoztam Leópápával első ízben, és bár csak néhány perc erejéig, de be tudtam számolni erről a misszióról, és ami még ennél is hitelesebbnek hathatott, hogy nem csak mi a Hungary Health program részéről voltunk ott, hanem egy zarándok csoportot alkottunk libanoni keresztény testvérekkel, egyházi vezetőkkel, akik pedig tanúságot tehettek arról a munkáról, amit például Libanonban több mint 60 templomnak a megóvása keretében végeztünk.
Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánunk a sok jó tettel.
Köszönjük szépen!
Na hát ez tényleg roppant érdekes volt, úgyhogy akkor a legendának van valóság alapja, hogy jó tett helyébe jót várj, és akkor ennek köszönhettük Ferenc pápa látogatását. Na hát örülök, hogy ezt így kiderítetted.
Nagyon érdekes volt ez az egész találkozás. De azért vannak más nagyon érdekes témák, és vannak szerintem hallgatók, akik egy kicsit fájlalnák, ha nem kerülne akár egy fizikai jellegű, vagy matematikai jellegű téma a mai reggelen sorra, hogy állítólag ma idén van a kvantummechanika éve.
Hát én is ezt hallottam, így van.
És ez egy kicsit meghökkentő, és pláne most ez lehet, hogy sokaknak új is, de lehet, hogy nem csak az, hogy ennek az évét éljük, hanem lehet az is, hogy egyáltalán mi az a kvantummechanika. Hogy esetleg mondasz valamit, hogy mit érdemes erről tudni egy hétköznapi embernek?
Hát, hogy erről 6-7 percben lehet értelmes dolgot mondani, abban nem vagyok annyira biztos, de hát talán azt mindenképp említsük meg, hogy ugye mindenki hallotta valószínűleg Newtonnak a nevét iskolai tanulmányaiban, Isaac Newton, akinek a fizikai felismerései azok hát utat nyitottak az ipari forradalomhoz, szédületes technikai fejlődéshez, tehát hogy óriási sikereket ért el a világ, az ipar, a tulajdonképpen az újkori fizika fejlődése révén. Ezeket a technikai eszközöket használjuk az autótól, természetesen a mobiltelefonon keresztül nagyon-nagyon sok területén az életeket el se tudnánk képzelni, az életünket a gépek nélkül, amik szállítanak minket, vagy a ruháinkat készítik. Na most, mi volt Newtonnak a nagy újítása vagy felismerése? Tulajdonképpen az, most ez egy kicsit ilyen szakszó lesz, de nem olyan nagyon bonyolult, hogy bizonyos alapvető egyszerű kérdésekre, hogy mondjuk valami hol van, vagy nem tudom, fölhívunk valakit telefonon, megkérdezzük az ismerősünket, hogy hol van, akkor azt mondja, hogy autóban ül, és mondjuk az M3-as autópályán autózik, és most van 60-nál. Akkor ezt megtudtuk, hogy ő ebben a pillanatban hol van, és Newton ehelyett pedig, itt jön a szakkifejezés, hogy folytonos függvényeket vezetett be erre a kérdésre válaszként, hogy valami hol van, vagyis az időtől függően megmondta, hogy egy test hol van. És hogyha mondjuk az egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, akkor azt mondta, hogy az, hogy hol van, az megmondható azáltal, hogy honnan indult, és utána a sebességét megszorozzuk az eltelt idővel. Na és ugye ez miért több, mint amit előzőleg megtudtunk, mert előzőleg azt tudtuk meg, hogy most hol van ebben a pillanatban, de viszont, hogyha egy kicsit bonyolultabban egy ilyen Newton-féle folytonos függvénnyel válaszolunk erre a kérdésre, hogy hol van, akkor viszont minden időpillanatban tudjuk, hogy ez a test hol van.
Na most, azt nem szükséges tudnunk, hogy merre halad?
Vagy hát de az benne van abban, hogy sebesség, mert ugye, hogyha most, ha egy egyenes mentén mozog, akkor vagy egyik irányba, vagy másik irányba mozog, és ezt például ki tudom fejezni a sebességnek az előjelével, hogy az mondjuk pozitív vagy negatív az a sebesség, és hát a egyenesemnek kiválasztok egy pozitív irányt, ha abban mozog, akkor pozitív a sebessége, ellentétes irányban mozog, akkor negatív a sebessége. De nem is ez az érdekes, vagy hát szóval ez is nagyon érdekes persze, de hogy voltak éppen ennek a Newton-féle fizikának az óriási műszaki vagy technikai sikere, az ilyen apróságokon is múlt, hogy bevezette a folytonos függvényeket ez ilyen kérdéseknek a megválaszolására. Na most, ez azért lesz fontos, hogy mi a kvantummechanika, ez volt az alapkérdés, mindjárt eljutunk oda is, hogy mi a kvantummechanika. Az a nagyon fontos még ebben a Newton-féle fizikában és világképben, hogy ugye óriási technikai sikereket ér el ennek segítségével az emberiség, feltaláljuk a gépeket, a közlekedési eszközöket, stb. És magyarán szólva senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni ennek az igazságát. És itt nem az a kérdés, hogy most igaz-e a Newton-féle fizika, mert alapvetően igen, főleg abban a hétköznapi tapasztalatban, amiben élünk. Akkor kezdi el az érvényét elveszíteni, amikor hát nagyon ilyen határhelyzetekbe kerülünk, három ilyet említek meg, az egyik a mikrorészecskék, tehát amikor nagyon picike részecskék, atomi méretű, vagy még az atomnál is kisebb részecskék viselkedését vizsgáljuk, akkor nem azok a törvényszerűségek lesznek igazak, mint akkor, amikor az egyik vasgolyót nekilököm egy másik vasgolyónak. A másik ugye a nagyon alacsony hőmérséklet, tehát hogy érdekes módon -273,15 Celsius foknál hidegebb nem létezik, a világűrben sem, előállítani sem lehet, és ugye a harmadik ilyen nagyon határhelyzet pedig ugye a fénysebesség, tehát ugye azt mindenki így hallomásból tudja, hogy ugye a fénysebességet nem lehet túllépni. Miért nem? Na most ez az, amire ugye végül is azt kell, hogy mondjuk végső soron, hogy hát ilyen a világ. Tehát, hogy a fizika az nem megalkotja a természetnek a törvényeit, hanem fölismeri. Tehát, hogy végső soron, hogy miért így viselkedik az anyagi világunk, arra minden határon túl nem tudunk válaszolni. Azt tudjuk leírni, hogy hogyan viselkedik a világ, de az az elmélet, amit Newton felállított, és ami így a hétköznapi tapasztalatainkban nagyon jól megállja a helyét, és mondom, óriási teljesítményekre volt képes, mert hát ennek köszönhetjük az egész technikai fejlődésünket, civilizációnkat, nagyon nagy részben, az utóbbi évszázadokban. Ugye ez egy olyan világképet vetít előre, amire megint egy szakszó következik, ami teljes egészében előre meghatározott, determinisztikus. Tehát, hogy az európai gondolkodásból az utóbbi évszázadokban például miért kezd el kiveszni az Isten hit, az nem teljesen véletlen, azért, mert ott, ahol minden kiszámítható a legtávolabbi jövőben is, hogy mi fog történni, ott egyszerűen tulajdonképpen nem csak, hogy Istennek nincsen különösebben tere, de egyébként az emberi szabadságnak sincsen. Na most a 19. század végére ugye oda jut a fizika, hogy azt gondolják, hogy tulajdonképpen már majdnem mindent megmagyaráztunk, ami a világban tapasztalható, pár apróság van, hát az majd idővel kiderül, és kész. És ugye egy Max Planck nevű, hát német fizikusnak ezt a tanácsot adják, hogy hát ne is legyen fizikus, mert nincs már értelme, itt már mindent tudunk. És akkor hát három olyan terület volt, amit még hát azért azt mondták, hogy nem tudjuk, és akkor Planck azt mondta, hogy hát mégiscsak fizikus lesz, és hát tulajdonképpen az egyiknek így a magyarázatáért, aztán hát később ő kapott, Nobel-díjat kapott, de nem az a lényeg, hanem hát, hogy tulajdonképpen az 1900-as év, ez egy ilyen nagy fordulópont a fizika évében, és a folytonos függvényekkel szemben megjelenik az a felismerés, hogy nem minden változik akármilyen kis mértékben, mert a folytonosság az ezt jelenti. Ugye, hogyha öntök egy pohárba vizet, akkor az a hétköznapi tapasztalatom, hogy akármilyen kis mennyiséggel meg tudom változtatni a pohárban lévő víznek a mennyiségét. És ezzel szemben a kvantummechanika az egyszerűen azt jelenti, hogy adagok, az adagok fizikája. És egyre több mindenről derült ki, hogy voltak éppen nem folytonosan csorog, hanem ilyen kis adagokban változik. Nyilván a víznek a mennyisége az nem olyan bonyolult, mert hát egy vízmolekula az vagy átugrik, vagy nem ugrik át egyik helyről a másikra, de kiderült, hogy az elektromos töltés is adagos, erről is hallottunk, hogy elemi töltés, mindjárt lejár a műsoridőnk, és hát ez az adagok fizikája, a kvantummechanika, és egész új fejezetet nyitotta a 20. század és a 21. század számára. Ennyi fért reggeli műsorunkban, és mindjárt a hírekkel, Mári Rádió híreivel folytatjuk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.